Hogy készülhet egy kínai úr a Svájcban? De ha kínai, akkor miért két francia srác alapította? De ha kínai az óragyártás, akkor miért kézzel készítik a számlapot? Hogy lehet az, hogy abszolút luxus az, amit gyártanak? Ilyen és ehhez nagyon hasonló kérdésekről lesz szó a következő 11 néhány percben, méghozzá egy olyan márka kapcsán, ami konkrétan a legtöbb órás újságírónak a fantáziáját beindította, amíg Genfben voltunk a Watches and Wonders-en, és nagyon-nagyon sokan forgattak erről az óráról, illetve erről a márkáról, mert tényleg egyébként szemeggyönyörködtető az, amit egyébként csinálnak, és a sztori mögötte még úgy is izgalmas, hogy minden, amit elmondtam, igaz, de mégis egy érdekes Kickstarter kampánnyal indult az egész 6 évvel ezelőtt. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Jöhetnék még itt érdekesebbnél érdekesebb szóvirágokkal, és csűrhetném, csavarhatnám a dolgot, hogy minél később derüljön ki, hogy miről van szó, de elmondom a cégnek a nevét, mert szerintem még úgy sem sokan hallottátok, ez az Atelier Van, ami két szóból áll össze, nyilván az ateliét azt nagyjából tudjuk, az ilyen műhelyt jelent, vagy hát workshopot angolul, a Van pedig kínaiul kultúrát jelent, tehát ez lényegében műhely kultúra. Szerintem ez valami olyasmit jelent, hogy a legjobb dolgok azok kis műhelyekben készülnek, és onnét születnek meg. Legalábbis én így interpretálom ezeket a dolgokat, és egyébként erre a márkára maximálisan igaz a dolog, bár a márkának a gyökerei, mint mondtam, egy 2018-as Kickstarter kampányhoz nyúlnak vissza, de mégis a ma tőlük bemutatott modellnek a számlapja mégis kézzel készül egy számlapkészítő stúdióban, a kínai Xinmin, vagy valami hasonló névre hallgató városban, fent a hegyek között, ami azért valljuk be annyira nem festői környezet, mint mondjuk a Shinshuba stúdió környéke, de mégis az van, hogy az inspirációt itt találta meg Cheng, számlapkészítő mester, aki konkrétan az ázsiai kontinensen jelen tudások szerint az egyetlen giosáló mester, és az ő tanítványai, akik nála tanulnak, 3-5 év alatt tudják elsajátítani ezt a szakmát nála, és lényegében mindannyian neki dolgoznak azon, hogy az Atelier Van számára elegendő számlapot tudjanak gyártani, és így is csak évi 500 darabot tudnak. Úgy gondolom, hogy azért ez eléggé exkluzív, és eléggé luxusnak is számít, bár az árcímkék egyébként nem annyira magasak, mint amennyire az elmondottak alapján számítani lehetne rá. Viszont még azért adós vagyok a két alapító személyével, az egyiküket Robinnak hívják, és ő született francia, aki 14 éves kora óta gyűjt a békebeli kínai mechanikus órákat, tehát nem moderneket, hanem mondjuk gondoljunk itt mondjuk főleg szigállokra. A másikuk pedig Wilfred, aki hongkongi születésű, de szintén francia szülőknek a gyermeke, aki egyébként nagyon jó szinten beszél kínaiul, mármint, hogy nekem nem jó kínai tudásom, fogalmam sincs, viszont hallottam őt kínaiul beszélni a Cheng mesterrel, úgy hangzott, mint aki összefüggéseiben elég jól beszél, és ő fordított egyébként Wilfrednek, amikor ott voltak náluk egy 2023-as videót felvenni. Egyébként ezekkel a srácokkal és Cheng mesterrel is lehetett találkozni személyesen Genfben, a Bórivás Hotelben, és ide hoztak is magukkal egyébként egy egészen érdekes úgynevezett Rose Engine, tehát most erre rozettáló gépnek, vagy valami hasonlónak lehet nevezni, konkrétan számlapkészítő gépet, ami olyan fél tonnányi súlya volt, és ha jól emlékszem, azt mondták, hogy Qatar Airways-zel szállították oda, és azt meséltek, hogy még így is megsérült a gépnek néhány alkatrésze, amit egyébként Cheng mester saját maga kísérletezett ki nulláról. Tehát kitalálta, hogy hogyan kellene szerinte számlapot giosálni, és ő alkotta meg zéróról a gépet, hogy kísérletezett, és eljutott a 4.-5. variációig, amikor már konkrétan működött ez az egész, és ő találta ki, hogy hogyan működjön a kézihajtás, hogy hogyan lehessen nyomást tenni rá, hogy milyen szögben álljanak egyébként ezek a gyémánt fejű kések, és hogy az egyes formákhoz hogyan kell a kést rányomni, milyen szögben, milyen erővel, tehát ez valami brutális, úgyhogy ehhez azért tényleg nagy elhivatottság kell. Az alapító srácoknak az inspiráció egyébként érdekes, mert a Robinról mondtam, hogy ő a kínai órákat gyűjtötte korábban is, és egyébként tanult is Shanghai-ban, míg egyébként Wilfred szintén tanult Shanghai-ban, de ő alapvetően inkább az üzleti vonalról jön, de neki is van órák iránti szeretete, és így ketten egész jól egymásra találtak, mert az egyikük egyfajta álmodozó, aki egyébként benne van az órás világban, és tudja, hogy egyébként mitől döglik a légy, a másik pedig konkrétan össze tudja szervezni a gyártási folyamatokat, a tervezést, és most nem grafikai tervezésre gondolok, hanem mérnöki tervezésre, és ez a két dolog össze tud állni, és így történt meg az, hogy 2018-ban előálltak a legelső saját Atelier-ben márkás órájukkal, ami, ahogy említettem, egy Kickstarter kampányon indult. Nagyon sok óra márka van egyébként, aki innét indul, úgyhogy alapvetően van egy olyan réteg, aki ilyen kampányokra szokott általában utazni, de ezek mindig úgy ilyen, nem tudom, lutrik, hogy most ez vagy bejön, vagy nem. Hogyha bejön, akkor általában mindig lehet valami nagyon különleges dologra szert tenni, és itt is ez történt, hogy a legelső kampányuk siker volt, elkapkodták ezeket a tűzzománc számlapos órákat, viszont utána rájöttek, hogy igen, ez így nagyon szép volt, de egy szinttel följebb kell ezt az egészet emelniük, és ekkor találkoztak Cseng mesterrel, és ekkor találták ki azt, hogy bizony valami teljesen mást kell csinálniuk, és innét tervezték az órát gyakorlatilag az alapjaitól, és amikor először nézünk erre a Perception névre hallgató kollekcióra, akkor azért sokan így el fogják húzni a szájukat, hogy hát igen, ilyet már láttuk, ez egy kicsit Nautilus, egy kicsit Vasaron 222, és akkor így lehetne is tovább lapozni. De én úgy gondolom, hogy messze nem erről van szó. Magának az órának, a tokjának semmi köze ezekhez a modellekhez. Ugyanis az órának a tokja már a tervezéstől kezdve is a régi kínai kultúrára utal vissza, sőt, én még abban sem vagyok biztos, hogy ezt lehet régi kínai kultúrának nevezni, mert ilyen pagodákat a mai napig láthatunk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez ilyen közös ázsiai gyökerekhez nyúlik vissza. Ehhez az 1500 évvel ezelőtti buddhizmus előtti Chang és Zen és hasonló vonalakra, mert hogy ugye ezekből ágazik ki maga a kínai építészet, a koreai építészet, a japán építészet, és ezeknek a gyökereit lehet szerintem ezekben felfedezni. Tehát konkrétan vannak olyan épületek, amiknek a formáját mintázza maga a tok, és a szí pedig egyfajta régi kínai ablakformát mintáz, és hogy ne csak ilyen fantáziálás legyen, a számlapnak a belső gyűrűjén szintén építészeti motivumok jelennek meg, amiben egyébként azon nagyon érdekes, hogy ez a gyűrű, ez úgy tűnik, mintha dizájnelem lenne, miközben egyébként ennek rohadt erős funkciója van. Ahogy mondtam, ebbe a családba tartozó modelleknek a számlapjai kézzel készülnek Kínában. Azt mondják, hogy 3 mikronos pontossággal készülnek maguk a vágatok egyébként a számlapon, és érdekes, hogy az indexek pedig nem ragasztottak, a számlapon ki van vágva ezeknek az indexeknek a helye, ezek oda vannak illesztve, és maga ez a gyűrű, amiről beszélek, tartja a helyén egyébként az indexeket, és fixálja be magát a számlapot és a helyre, úgyhogy ez egy nagyon érdekes megoldás, és azt mondják, hogy teszi ezt ragasztó és minden más trükk nélkül. Itt is megjelenik egy nem annyira egyedi, de hogy azért egy nem szokványos anyag használat, azt látjuk, hogy acélból van, viszont azt már kevesebben fogják kiszúrni, hogy ez bizony nem hagyományos acél, ez 904 L-es acél, amit természetesen ugye onnit ismerünk főleg, hogy a Rolex szokta használni, ugyanakkor ennyire nem különleges, vannak még más gyártók, még akár egyébként AliExpress-es gyártók is, és nem csak a hamisítók, akik ugyanúgy használnak 904 L-es acélt. Ezt azért szeretjük, mert több benne a króm, ezért egyébként világosabb, és jobban ellenáll a rozsdásodásnak, viszont a krómra meg egyébként többen allergiásak, tehát hogy ez igazából ilyen kicsit jut is marad is, de igazából akinek meg fém allergiája van, annak majdnem teljesen mindegy. Tény, hogy nekem nagyon megtetszett ez a modell, és akár még azt is gondolhatták volna, hogy el akartam lopni, de ezt a sztorit muszáj, hogy elmeséljem. Amikor oda mentem az Atelier-ben standra, ott elkezdtem beszélgetni az egyik nagyon lelkes, ott lévő munkatársa, mint kiderült, ő egyébként nem alkalmazottja a márkának, hanem csak az egyik rajongójuk Hongkongból, és ő tényleg az ő kezén is azt hiszem a Piao, tehát a világos kék Perception volt, és mutogatta a Tantál órát, és nagy lelkesedéssel beszélt a márkáról, és mindenről, és mondta, hogy ő igazából így baráti státuszban van itt, ő saját költsége jött, hogy így támogassa a márkának a megjelenését Genfben, és ez tök jó is volt, nagyon lelkes volt, és mondtam, hogy hogy elkérhetem az órát, hogy kimegyek a teraszra, és ott csinálok róla néhány felvétel, és mondtam, hogy persze, vigyem, ott hagytam a táskámat, meg minden, nem nézték meg, hogy mi van benne, egyébként semmi nem volt benne, mert tehát a kamera volt nálam, azt kivettem, azt hiszem néhány újság, meg ilyesmi, és egy laza 20-25 percnyire tűntem el, ez alatt nyilván vettem föl vágóképeket, amiket egyébként éppen most itt láthattok, és közben megittem egy szolid mennyiségű ásványvizet, ami az életem legdrágább ásványvize volt, mert ha jól emlékszem, 6500 forintot fizettem. Na hát, mégiscsak Genf egyik legelegánsabb hotelnek a teraszáról beszélünk, és közben egyébként a hotel terasszán pedig szekonde-szekonde beszélgetett valakivel, és nagyon belterjes volt a beszélgetés, nem akartam belehallgatni. Egyébként érdekes, hogy a footage-om alatt, ha felhangosítanám, szerintem egész érdekes információkat lehetne belőle kivenni, de mondom, nem figyeltem rá, én az órában gyönyörködtem, viszont olyan mondatokat azért meghallottam, hogy hát ezt most csak így négy szem közt mondom el neked, és hasonló felvezetések voltak benne, úgyhogy szerintem ott azért lennének izgalmas dolgok. És amikor 20 perccel később a tálcával, az órával és a kamerával visszatértem, akkor láttam a srácot, hogy így a szívére tette a kezét, hogy... És egy nagy levegőt vett, hogy hát igen, ez a srác mégsem lopta el az órát, hanem visszahozta, úgyhogy nekem ilyen volt az ateliévenesekkel a találkozásom, és hogy Csengmester tényleg elkészített, ha jól emlékszem, 3 számlapot, vagy valami ilyesmit ebből az órából, amiben az az érdekessége, és innét jön a hogyan készülhet kínai óra Svájcban, hogy természetesen nyilván minden kínai, de ezt a kis poént rátették arra a 3 modellnek a hátlapjára, és nem China, hanem azt áthúzták, és beírták, hogy zseni. Ha jól emlékszem, ezek az órák egyébként majd valami aukcióra fognak kerülni, úgyhogy nem lehet őket beszerezni, mert bár egyébként ez a poén, hogy egy kínai márkának az órája Svájcban készített számlappal, meg Svájcban összeszerelve, azért az egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, és egy másik kérdés, hogy jogilag akkor ez most lehet-e Swiss made vagy nem, mert hát végül is az óra értékének a nagy része az összeállít, meg egyébként a számlap, és hát a számlap nyilván drága, és a Svájcban készült, tehát akkor ez most lehet Swiss made? Hát ki tudja, meg kéne számolni, hogy a 60% kijön-e. Na de ez egész egyébként mindegy is, beszéljünk erről a csodálatos lila számlapos órára, és hogy mi ebben a nagyon-nagyon érdekes. A legnagyobb érdekesség a Tokia. Ha megnézitek a Tokiának a színét, és egyébként ugye a Szijjának a színét is, ez tantálból van. Nem annyira egyedi az a dolog, tehát, hogy tantál órát szerintem legalább 4-5 gyártó már legalább gyártott, az Edgemoser biztos, és az Üblő is próbálkozott vele, de ők csak tokot gyártottak bele, fémszíjat nem. Nagyon nehéz ezzel az anyaggal dolgozni. Arról meséltek, hogy önmagában nagyon nehéz tantált beszerezni, megfelelő tisztaságú tantált, és utána azt megfelelőképpen megmunkálni, mert a hagyományos acél megmunkáló eszközök nem alkalmasak rá, ugyanis konkrétan eszi a gépeket a tantál, és utána még jön a polírozása és a dekorációja, ami egyébként még egy külön fejfájás, és hogy ne legyen egyszerű a dolog, ez a szíj egyébként 22 mm-ről 18 mm-re csökken, úgyhogy gyakorlatilag minden egyes szíj szemnek a mérete egy picit kisebb, mint az előző, tehát konkrétan nincsenek benne ugyanakkor a szemek, és ezek a szemek egymáshoz vannak egyébként csiszolva és polírozva is, hogy konkrétan a lehető legszebben kiadja magát ez az egész. És amúgy érdekesség, hogy van a Szijjában egy búvár hosszabbító, ami teljesen máshogy működik, mint bármi eddig. A benne lévő kört kell megnyomni, és az működik egyébként egyfajta ilyen divers extensionként, és benne is egyébként van egy ilyen hosszabbító az Atelier-ben logó mellett, úgyhogy ezek is ilyen nagyon-nagyon érdekes saját megoldások. Tehát, hogy amikor kínai óragyártásról beszél az ember, akkor nem feltétlenül ez van a fejében, hogy konkrétan a legigényesebb dolgot. Ritka fémből, kézi munkával készült luxus számlap, ez a lila jelenleg nincs kereskedelmi forgalomban. Tehát nekem azt mondták, hogy ezt a lila változatot csak azok vehetik majd meg, akik már meglévő vásárlói az Atelier-nek, ami egyébként nyilván leszűkít a potenciális vásárlóközönséget. Még úgy is, hogy egyébként az acél változatok ára sem annyira olcsó, ugye ezek 3288 dollárba, tehát ilyen 1,3 millió forintba kerül. Amire sokan mondhatnák, hogy sok, de ha arra gondolsz, hogy mondjuk mellé teszel egy akvarészert például, akkor így egyből átértéked a dolgot, hogy mégiscsak más az anyag, más a kidolgozás, teljesen más az a cucca, amit kapsz, még akkor is, hogyha benne egyébként egy kínai Peacock által gyártott SL155, azt hiszem egy ilyen szerkezet van benne, és a hátlapja még egyébként egy szempontból érdekes, ha megnézitek, úgy néz ki, mintha ilyen, ezen is ilyen ősi kínai szimbólumok vannak. Ezeket elsőre sárkánynak lehetne nézni, de ezek egyébként kőoroszlánok, és konkrétan úgy néz ki, mintha mosolyognának. Természetesen hátul zafír, és tartalmazza a számot, hogy ez éppen hanyadik példány, és lehet nézni közben az egyébként egészen szépen kidolgozott, de mondom, konkrétan kínai szerkezetet. Ami még nagyon érdekes az egészben, hogy az elején luxus svájci márkáknak az óráihoz hasonlítottuk, a Vacheron 222-höz, a Patek Nautilushoz, és egyáltalán nem méltatlan az összehasonlítás. A szerkezetre talán lehetne azt mondani, hogy nem méltó, de egyébként én ezt sem gondolom, szerintem ez egy nagyon fair szerkezet, és pont azért gondolom egyébként, mert hogy 9,5 mm a vastagsága. Tehát nem 10, nem 11, nem 13, 40 mm az átmérője, és még egy nagyon érdekes dolog van rajta, hogyha megnézitek a lünettája, arra első ránézés azt mondta, hogy hát igen, ilyen kis domború lünetta, hagyjuk. Nem, ez homorú lünetta. Ilyet sem nagyon szoktak csinálni. Ez is ugyanaz a mintázat, ami a toknak a felső és az alsó részén van, hogy ezek a pagodáknak a jellemző tető hajlását építették bele. Ilyen szinten is az van, hogy használták az építészeti elemeket, ami szerintem egyébként egész konkrétan nem is azt mondom, hogy csodaszámba megy, de hogy nagyon figyelemreméltó dolog, hogy ilyesmire gondoltak, úgyhogy ez teszi szerintem a luxust abszolút luxussá, meg természetesen az árcímke, amiről nem igazán beszéltek még, ilyen háttérbeszélgetést, meg susmorgást hallgattam ezzel kapcsolatban, és arról volt szó, hogy ilyen 5 számjegyű összegbe fog kerülni dollárban természetesen, vagyis ez ugye forintra átszámolva azt jelenti, hogy olyan 4 millió forintos nagyságrendben kell gondolkodni, hogyha valaki szeretne egy ilyesmit, akkor már nyilván nem egy akvarészerhez kell hasonlítani, hanem mondjuk egy Rolex Oyster Perpetualhoz, viszont még mindig azt mondod, hogy kaptál egy olyan órát, ami egy olyan ritka anyagból van, amiből manapság nem igazán gyártanak órákat. Oké, rohadt nehéz lesz, hozzáteszem, mert a Tantárról egy TikTokos videóban azt mondtam, hogy nehezebb, mint a platina. Nem igaz, 10%-kal könnyebb, mint a platina, viszont a platina és az acél között meg ilyen kétszeres, háromszoros szorzó van, tehát konkrétan rohadt nehéz ez az anyag. Úgyhogy semmiképpen nem ajánlom azoknak, akik egyébként egy könnyű kis órát szeretnek hordani. Egyébként az acélverziók egész könnyűek, 125 grammosak, ami persze nem egy pillekönnyű titán óra, de egy acél sportórához képest ez szerintem egy nagyon izgalmas és viselhető méret. A Tantál óra pedig mégiscsak Tantál volt a kezemen, mondom, nagyon izgalmas, ahogy húzza az ember kezét, ahogy egyébként az összes platina óra, hogyha volt ilyesmi a kezeteken, vagy fehér aranyóra, tehát ezeknek mind megvan a súlya. Ez, mondom, extrém a színe miatt is, a textúrája miatt is, és önmagában már csak az anyag használat miatt is. Na, úgyhogy szerintem én most ennyit szerettem volna erről a meghökkentő Tantál óráról, és az Atelier Vinről. Örülök, hogy itt voltatok, és találkozzunk legközelebb.